Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, pünkösdi előkészítő alkalmunk kezdetén a 256. énekünket keressük elő, és első három, valamint 7. és 8. versével énekeljük. 256. 256. énekünk első három, valamint 7. és 8. versét. Az első vers így kezdődik: irgalmaz, Úristen, immáron én nékem. Esti együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy imádattal, hódolattal jöhetünk most is te hozzád, aki meghaltál és feltámadtál a halálból, és most ülsz az Atya Isten jobbján, és köszönjük néked, hogy ott közben jársz érettünk, esedezel minnyájunkért. Azt akarod, hogy hitre jussunk, és a hitben megerősödjünk. És látod azt is, Urunk, hogy igazából ehhez hozzátartozik a bűneinkkel való foglalkozás, azok meglátása, megértése, megbánása, azok elhagyása, azok előtted való megvallása, a kegyelmed elfogadása. Kérünk, hogy lelkednek hadd engedjünk, hadd juttasson el bennünket erre, ma este is. Köszönjük te néked, hogy te hívsz minket magadhoz, hogy térjünk hozzád, először vagy újra, teljes szívünkből, teljes valónkkal. Adjuk magunkat neked vissza, és adjuk oda magunkat neked, szolgáltassuk ki magunkat neked. Kérünk téged, hogy segíts ezt megtennünk. Imádkozunk hozzád azért, hogy nyisd meg előttünk ma este az igédet. Add, hogy meg tudjuk érteni, be tudjuk fogadni hittel a szívünkbe, és engedjük hatni magunkban. Köszönjük, hogy hat bennünk a te szavad. Munkálkodsz bennünk, és elvégzed a te munkádat, a te dicsőségedre és a mi boldogságunkra és javunkra. Kérünk, legyél itt velünk, és áldj meg bennünket ma este is, ünnepi készülődésünkben. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvassuk, János evangéliumának 19. részéből, a 26. és 27. versből. János evangélium a 19. részében, a 26. és 27. versekben így olvassuk Isten igéjét. Jézus azért, mikor látja valahogy ott áll az ő anyja, és az a tanítvány, akit szeret vala, mondta az ő anyjának: asszony, imhol a te fiad? Azután mondta a tanítványnak: imhol a te anyád? És ettől az órától magához fogadá az a tanítvány. Kedves testvéreim, készülődve pünkösd ünnepére, az úrvacsora vételre, megint az Úr Jézusnak, drága megváltónknak a kereszten mondott szavairól gondolkozunk. Menjünk tehát gondolatban a Golgotai kereszthez újra, és lássuk és halljuk, ami ott történt és elhangzott. Idézzük fel, hogy az Úr Jézusnak az első mondása úgy hangzott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Így imádkozott az ellenségeiért. A második mondása a gonosztevőnek szólt: bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Üdvözített egy embert. Ma a harmadik mondása van előttünk, amikor ezt mondta a keresztje alatt álló anyjának, illetve Jánosnak. Anyjának mondja először: asszony, imhol a te fiad? És a tanítványnak mondja: imhol a te anyád? Mielőtt belemerülnénk ebbe a harmadik mondásba, előtte emlékezzünk arra, hogy az Úr Jézus e szavait a keresztre szögezve, haldoklása során, borzasztó testi és lelki kínok, szenvedések között mondta el. Akkor, amikor már csak egy szó kipréselése is borzasztó gyötrelmeket jelentett neki. Iszonyú erőfeszítést igényel tőle minden egyes lélegzetvétel, nemhogy mondatoknak a kimondása. A bűneink miatt mutatta be éppen az engesztelő áldozatot Istennek, és aközben mondta el ezeket a mondatokat, ezt is, ami ma előttünk van. És mivel a haldoklása során mondta el ezeket a mondatokat, azt hiszem, hogy ez még így is különös súlyt ad ezeknek a mondatoknak, ennek a mainak is. Mert egy haldoklónak, különösen ha az, ami megváltunk, ami üdvözítünk, utolsó szavai, azok mindig is nagyon nagy jelentőséggel bírnak a számunkra. Még akkor is, ha tudjuk, hogy ez a Jézus harmadnapon föltámadott, és él ma is. Nos, azt olvassuk, hogy keresztje körül ott állt Jézus anyja, másik három asszony is, és János apostol, akik szem és fültanúi annak, amit Jézus mond. Hallják, amint azt mondja, hogy asszony, íme a te fiad, és íme a te anyád. Először is arra hívnám föl a figyelmeteket, hogy az Úr Jézus betartotta Isten törvényét. Minden parancsolatot betartott a 10 parancsolatból, abban szerepel a szülők tiszteletének a törvény, az 5. törvény. Jézus ezt a törvényt is betartotta. Még a keresztfának a szélsőséges körülményei, még a kín szenvedésnek és a kín halálnak a szélsőséges körülményei is akadályozták meg abban, hogy betartsa a szülők tiszteletére vonatkozó törvényt is. Emlékezhettek az elmúlt vasárnapok egyikén mondott istentiszteletre, amikor jöttek Jézushoz a farizeusok, és meg akarták őt fogni, bántani akarták, és akkor ő visszaválaszolt neki, hogy ti meg miért rontjátok meg az Isten törvényét. És pont az 5. parancsolat megrontásával vádolta őket. Ha valaki a szülőjének azt mondja, hogy templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje a szülőjét. A szülők tisztelete, ez magába foglalta az engedelmességet is, a szülők iránt való engedelmességet, de a róluk való gondoskodást is. Annak idején Dávid gondoskodott a szüleiről. Olvassuk Sámuel első könyvének 22. részében, hogy elment onnan Dávid Micpába, Moáb földjére, és mondta Moáb királyának, hadd jöjjön ide hozzátok az én atyám és anyám, míg megtudom, mit fog velem cselekedni Isten. És vivé őket Moáb királlyal, és ott maradának vele mindaddig, amíg Dávid a várban volt. Mint hogyha Dávid az Úr Jézus előképpen cselekedett volna, és gondoskodott a szüleiről. Jézus is gondoskodik a szülőjéről, az anyjáról, édesanyjáról, Máriáról. Abban a szélsőséges helyzetben, amiben ő volt. Most gyakran úgy állítják be ezt a parancsot, tudnélik a szülők tiszteletének, a róluk való gondoskodásnak a bibliai parancsát, mint hogyha ez a gyerekekre vonatkozna, és az idősebb gyerekekre nem lenne érvényes. Hát ez a kisgyerekek tiszteljék a szüleiket, de a nagy gyerekek már ne tiszteljék őket. Hát olyan jó látni azt, hogy az Úr Jézus kicsiként is, meg nagyként is tisztelte a szüleit, és gondoskodott róluk, illetve róla. Korábban, amikor még kisgyerek volt, ugye egy történetet tudunk róla, amikor 12 éves korában felvitték Jeruzsálembe a Páska ünnepére. A szülei már hazafelé tartottak, amikor észrevették, hogy Jézus nincs a gyerekek között. Visszatértek Jeruzsálembe, és a templomba találták meg. Olvasok Lukács evangéliumában, hogy ezt kérdezik tőle, fiam, miért cselekedted ezt velünk? Íme atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. És Jézus válasza, nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkozni? Mi dolog, hogy kerestetek engem? Ez a válasz nem egy rendreutasító válasz, hanem egy tiszteletteljes, egy csodálkozást kifejező szó. Mintha azt mondta volna, hogy mama és papa, nem tudjátok, hogy nekem az én mennyei atyám dolgával kell foglalkoznom. Hát csodálkozom, de hát ti ismertek engem, mert itt nevelgettek már gyerekkorom óta. Hát ti nem tudjátok? Hát nektek igazán tudni kellene, hogy engem semmi nem tud annyira lekötni, mint az én atyám dolgai. És utána olvassuk, miután ez lezajlik, ez a jelenet, hogy és aláméne velük Názáretbe, és engedelmes vala nékik. És engedelmes volt nékik. Most, amikor már 30 éves elmúlt, és ott van a kereszten felnőtt ember, most is ugyanazzal a tisztelettel és szeretettel fordul az anyja felé. Az az igazság, hogyha itt ugye magunkra gondolunk, akkor hát meg kell állapítanunk, hogy Istennek az egész törvényét, de benne ezt az 5. parancsolatot is, hát egyáltalán nem tudjuk betartani. És számtalan esetben vétkeztünk, és talán vétkezünk is ellene. Sokszor a szüleinknek a tekintélyét megvetjük, tiszteletlenül beszélünk, vagy bánunk velük, elfeledkezünk róluk, engedetlenek vagyunk, nem viseljük gondukat. Így vétkezünk nem csak ellenük, hanem tulajdonképpen Isten törvénye ellen. Bűnt követünk el. És a bűnök azok, azzal, hogy felnövünk, egyébként nem évülnek el. Azok megmaradnak. Isten szemében mindegy, hogy egy bűnt valaki 38 évesen vagy 6 évesen követel. Nekünk szükségünk van arra a kereszt áldozatra, amit az Úr Jézus ott bemutatott a kereszten. Szükségünk van az ő általa megszerzett kegyelemre, a szüleink ellen, illetve Isten törvénye ellen elkövetett ilyetén bűneink miatt is. És olyan jó tudnunk azt, hogy Jézus viszont nekünk nem csak bűnbocsánatot szerzett, hanem helyettünk tulajdonképpen be is töltötte a törvényt. Ő helyettünk is engedelmes volt. Földre jövetelétől kezdve, az első pillanattól kezdve az utolsó pillanatig. Ő tisztelte a szüleit, ő gondoskodott róla. Szerette őket. És olyan szép az, testvérek, hogy az Úr Jézus ebben nem akadályozta az, hogy éppen egy hatalmas munkát végzett. Mert éppen a megváltás munkáját végezte el a kereszten. Mondhatta volna talán azt, vagy gondolhatta volna, hogy hát most aztán olyan fontos munkát végzek, hogy most aztán az én szülőanyámmal nem igen fogok foglalkozni. Most kisebb gondom is nagyobb ő nála. Hiszen olyan komoly lelki munkába vagyok, hogy nem kell őt vele most foglalkoznom. De Jézus nem így gondolkozott, hanem ő az anyja irányába is komolyan vette a törvény által rálót, de a természetes kötelességét. És ma is olyan tanulságos ez a számomra, és azt hiszem mindnyájunk számára, hogy ha itt vannak a szüleink, akkor kell róluk szeretettel gondot viselnünk, amíg tehetjük. És nem mondhatjuk azt, hogy most aztán nekem ennél fontosabb dolgom van, mert most én egy olyan lelki munkába állok, hogy ővelük nem kell törődnöm. Én egy olyan lelki szolgálatba állok, hogy nem kell ezzel foglalkoznom, a szüleimmel. Mert ez fontosabb, mint ők. Ez egyébként nem csak a gyerekeknek a szülők iránt, hanem mondjuk a szülőknek a gyerekek iránt való kötelességeire is igaz. Nem lehet azt csinálni, mint egy misszionáriusról, sőt több misszionáriusról is olvastam, hogy a férj és a feleség volt a misszióban, és a gyerekeiket hazaküldték. Visszaküldték őket Németországba, hogy ott nevelgessék őket mások, miközben ők ugye a lelki munkába fáradoztak. Szóval ez nem tetszik az Istennek. Nem szabad a család tagjainkról elfeledkezünk, arra hivatkozunk, hogy most mi szolgálunk az Úrnak. És ez mégiscsak fontosabb, mint a róluk való gondviselés. Lássátok az Úr Jézust, hogy ő éppen a megváltás munkáját végezte. Hát ennél nagyobb lelki munkát már, ennél jelentőségteljesebb lelki szolgálatot nem lehet végezni. És közben mégse feledkezett el az övéiről, az anyjáról. Jézusunk szavai tehát most is arra biztatnak bennünket, hogy teljesítsük a ránk bízottak felé gyermeki vagy szülői kötelességünket. Viseljük rólunk gondot, különösképpen, hogy mi közel se vagyunk olyan nehéz helyzetben, mint volt az Úr Jézus, mert ő éppen haldoklott a kereszten, amikor ezt csinálta. Mi nem haldoklunk, mi egészségesek vagyunk, fiatalok vagyunk, még inkább ezt kell tennünk. Meg kell fontolnunk azt az ígét, amit a példabeszédek könyvébe ír nekünk a Szentlélek, hogy hallgasd a te atyádat, aki nemzett téged, és meg ne utáld a te anyádat, mikor megvénhedik. Ez az isteni parancs. A gyerekek mindig hajlanak arra, hajlunk arra, én is gyerek is vagyok, szüleimnek a gyereke, hajlunk arra mindig, hogy amikor már atyánk megöregszik, és anyánk is megöregszik, akkor egy kicsit úgy elforduljunk tőlük, mert már most már valami baj van velük, már nem olyan tiszta a gondolkozásuk, már nem olyan gyorsak, már nem, ez nem az, nem úgy van már, nem tudják fölvenni a fordulatszámot. Meg ne utáld a te anyádat, mikor megvénhedik, mondja. És hallgasd meg a te atyádat, aki nemzett téged. Ezek a parancsok Isten parancsal és hozzánk szólnak. Calvin nagyon szépen megfogalmazta ezt a magyarázatában. Azt mondja, hogy Jézus a borzalmas helyzetben sem feledkezett meg anyjáról. Mikor megváltunk, szörnyű Isten káromlások miatt már kimondhatatlanul elszomorodott lelkében, amikor harcolta a sátánnal a rettenetes harcot, akkor őt nem tartotta ez vissza attól, hogy szeretett anyjáról gondoskodjék. Meg lehet tanulnunk ebből, hogy mi nagy szeretetet kell tanúsítanunk szüleink iránt, Isten akaratának megfelelően. Persze ennek a drága igének, amit itt Jézus mondott az anyjának, illetve János apostolnak, ennek van egy kitágított értelme is. Tulajdonképpen Jézus szavai nem csak Jánosnak szólnak, hanem és Máriának, hanem az egyház egészének. A magyarázók rámutatnak erre nagyon helyesen és nagyon szépen, hogy az egyházban Jézus az erősebbeknek a szárnya alá hozza a gyengébbeket. Amit ott a kereszt alatt tett, hogy tulajdonképpen a Jánosra, a tanítványára rábízta idősödő anyját, ugyanez a dolog kell, hogy történjen a gyülekezetben is, az egyházban is. Az erősebbeknek a gyengébbeket a szárnyai alá kell venni. Akik hitben erősebbek, nagyobb a tudományuk, előrébb vannak, mint a többiek, maguk alá, akik anyagilag erősebbek, szárnyuk alá kell venni a gyengébbeket. Akik fizikailag erősebbek, a gyengébbeket a szárnyuk alá kell venni. Isten valahogy úgy, és Krisztus ránk is bízhat valakit egy gyülekezetben is. Nem csak a szüleinket bízza ránk, hogy tiszteljük, szeressük, gondoskodjunk, hanem lehet másokat is ránk bíz. Az egyházban ennek is történnie kell. Az özvegyek, magányosok, elesettek, egyedül lévők, szegények fölkarolása. Olyan szép egyébként, amit Jánoshoz visszakanyarodva még egy pillanatra olvasunk, hogy János magához fogadta azt attól az órától fogva. Vagyis János Máriát, Jézus anyját magához fogadta attól az órától fogva. Vagyis ott a kereszt alatt ő úgy mondja ez, hogy magához fogadta, ez azt jelenti, hogy a házába fogadta. A házába fogadta Máriát. Az otthonába fogadta Máriát. Ez egy nagyon nagy kérdés lehet nekünk, hogy mi tudunk-e így befogadni nálunknál nem csak a szüleinket, hanem esetleg tőlünk idegeneket is, mint ahogy János számára Mária egy idegen volt. Mi tudunk-e, hogy így mondjam, a gyülekezetbe, a hívő testvérek közül befogadni olyanokat, akiket az Úr ránk bíz? Még csak nem is arról van szó, hogy egyáltalán a házunkba vagy a lakásunkba kéne valakit fogadni, hanem úgy egyáltalán befogadni. Ami azt is jelenti, hogy törődni vele, ha idősebb, lehet, hogy előre kell engedni az ajtóba, vagy megkérdezni, hogy mibe segíthetnénk, nincs-e valami, amibe mellé állhatnánk, vagy egyáltalán, hogy érezze a törődést az a másik. Ezeknek a gyülekezetekben történnie kell. Nem szabad, hogy egy idősebb, vagy elesettebb, vagy beteg, vagy szegény ember úgy érezze mellettünk, hogy ővele itt nem törődnek. Mert ezek egészségesek, fiatalok, vidámok, ezek élik a maguk világát, hát mit törődnek ők az elesettebbekkel, a rászorulókkal? Hogy halljuk meg Jézusnak ezt a szavát, illetve Jézusnak a szavában halljuk meg azt, hogy ránk bíz, nem csak a szülőnket, hanem másokat is, lelki testvéreket, a gyülekezet tagjait. Tehát csodálatos ez a drága megnyilvánulása Jézusnak, hogy hozzá kanyarodjak még vissza, hogy betartja Istennek a törvényét, amit a szülőkkel kapcsolatban Isten megparancsol neki is. A második dolog, amire úgy szeretném ráirányítani a figyelmeteket, hogy nem csak betartja a törvényt, hanem szereti Máriát Jézus. Szereti Máriát. Ugye feltűnt, biztos, aki olvassa a Bibliát, hogy sehol nem szólítja Jézus Máriát az anyjának. Sehol. Mindig azt mondja neki asszony. Ezt némelyek úgy szokták magyarázni, hogy ez egy ilyen nagyon durva megszólítás. Nem durva megszólítás, ez egy tiszteletteljes megszólítás volt a zsidóknál. Tisztelettel szólítja meg. Még azt se lehet mondani, hogy nagyon távolságtartó megszólítás. Egy bizonyos távolságot kifejez, de nem egy abszolút ilyen idegennek szóló megszólítás. Mintha az Úr Jézus elejét akarta volna venni annak, hogy őt, mármint hogy Máriát majd mi anyának kezdjük nevezni, ugye, vagy az egyház anyjának, ahogy a katolikusok nevezik. Ő így szólította, hogy asszony. De ez nem azt jelentette, hogy nem szerette őt. És az, hogy mennyire szerette Máriát testvérek, néhány dologból így érzékeljük. Nézzétek, az egyik, hogy amikor ő haldoklik, akkor ő tudta azt nagyon jól, amit mi is tudunk, hogyha egy családból elvesztünk valakit, akkor a többiek úgy érzik, hogy nagyon egyedül maradtak. És azt érzik, hogy mi lesz most velünk. Most az én bajaimat, gondjaimat kinek mondhatom el? Ki hallgat meg? Ki segít rajtam? Ez a másik most mindjárt el fog menni. Mi lesz? Mi lesz velünk? Velem? Most így Jézus nyilván tudta azt, hogy Mária is nagyon jól látta, hogy mindjárt meghal Jézus. Nem sok idő volt már hátra. És biztos volt, hogy Máriában biztos ott vannak ezek. Mi lesz most velem? Ki fog rólam gondot viselni? És Jézus, mintha elébe menne ennek az aggodalomnak, ennek a félelemnek. És úgy már még ott haldokol, amikor alig bír kimondani valamit, még akkor is itt van János, majd ő gondot visel rólad. Visel gondot, úgy tekints rá, mint a saját anyádra. És te meg úgy tekints rá, mint a fiadra. Amit te az anyádnak adsz, azt addad anyámnak, és amit te nekem adnál, add Jánosnak. Gyengétség van ebbe a gyászolónak a vigasztalása. Ez a gyengétség van itt Jézusnak a gondoskodásába. Aztán az is olyan érdekes mozzanat, hogy igaz, hogy csak János volt ott a kereszt alatt, másra nem is bízhatta Jézus, de János ott volt. És Jánosról azt olvassuk a Bibliában, hogy ő volt Jézusnak a szeretett apostola. Ugye így az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Tehát minthogyha ő különösebben is egy kicsit közelebb állt volna Jézushoz, mint a többiek. Hát ez nehéz így mondanunk, de mégis valami ilyen benyomásunk alakul ki. Közel van Jézushoz mindig. És ez egy nagyon szép dolog, testvérek, hogy Jézus egy olyas valakire bízza rá az anyját, akit ő nagyon szeret, és aki ugyancsak szerette Jézust, mert János szerette Jézust. Ő szeretve szerette Jézust. És Jézus biztos lehetett azzal, hogy arról, hogy ő jó kezekbe teszi az anyját. Tehát nem valami idegennek, vagy egy tőle messzebb álló tanítványnak a kezeire bízza, hanem egy gyengéd valakire, akiről tudja, hogy ez tényleg számon fog tartani az én szülőanyámról. Az Úr Jézus gondoskodásának az is egy súlyt ad, testvérek, vagy kedvességének, az is a kifejeződése, hogy Mária valószínűleg özvegy volt. Az ő férjéről, Józsefről akkor hallunk legutoljára, amikor ott vannak 12 évesen Jeruzsálembe. Utána eltűnik a képből. És a legtöbb bibliamagyarázó azt tartja, és úgy gondolja, hogy József, aki nem vérszerinti apja volt, de nevelőapja volt Jézusnak, már korábban meghalt, és Mária ezért egyedül maradt. A kánai esküvőn, amikor Jézus már megkezdi a szolgálatát, már nincs jelen. Nincs jelen. Megözvegyült valószínűleg Mária, és ez is egy csodálatos dolog, hogy Jézus az özvegyről, az özvegy édesanyjáról, aki által a földre született, erről a valakiről gondoskodik. Ebben megint csak gyengétség van, szeretet van. Nagyon fontos persze az is, testvérek, hogy, és ebben is a szeretete fejeződik ki a számomra, hogy Mária, amikor ott volt a kereszt alatt, akkor mérhetetlenül szenvedett. Ugye tudjátok nagyon jól, hogy amikor elvitték az Úr Jézust kis baba korában még a templomba, akkor ott volt az a Simeon nevű ember, aki azt mondta Máriának, hogy a te szívedet is átjárja majd az éles tőr. Átdöfi a szívedet az éles tőr. Ezt akkor Mária nem igen értette, hogy mi lesz ez, vagy mi ez, de aztán megértette. És itt a kereszt alatt, testvéreim, megint megértette, hogy mi ez. Ő, aki a legnagyobb kegyelemben részesült, mert ez a legnagyobb kegyelem volt, hogy a Messiást valaki a világra hozza. Ő a legnagyobb szenvedésekkel is megajándékoztatott. A legnagyobb ajándékok sokszor a legnagyobb szenvedéssel vannak összekötve. Átjárja a szíved az éles tőr. Jézus tudta, hogy nem csak ő szenved, nem csak ő fog mindjárt meghalni, hanem Mária is szenved. Gyötrődik, killódik. Olyan szörnyű lehetett ez Máriának. Ha beleképzelitek magatokat az ő helyzetébe, nem szoktunk így Máriáról beszélni, de azért érdemes belegondolni egy kicsit magunkat a helyébe. Hogy az a valaki volt ott a kereszten, akit ő szült meg. Az a valaki volt a kereszten, akit ő szoptatott. Akit kézen fogva tanított járni. aki tanítgatott beszélni. Az a valaki, akivel annyit törődött, aki tisztába tett, hogy ilyeneket mondjak, ugye? Akit minden ízével, minden porcikájával szeretett, és ott van most fölötte a Golgota keresztjén. És milyen állapotban, hogy nem volt rajta egy épp folt. Mindenhol össze-vissza volt törve, tiszta vér volt, csöpögött a vér a kereszten, folyt lefelé a keresztfáján, zihált, a halál tusáját vívta a fia. Ez lehetetlen dolog, hogy valaki, aki a fiát így látja, vagy a gyerekét így látja szenvedni, hogy az ne törne össze. Az ne indulna meg. Hát járt át a tőr ennek a Máriának a szívét. Mintha ott barcangolták volna őt belülről. Ő volt a haldokló anyja. Ha az a fájdalmak férfi, akkor ő a fájdalmak anyja. Nem tudjuk, mit érezhetett ott. Talán olyanokat, amiket például Naomi érezhetett. Amikor azt mondja, amikor hazamegy a zsidókhoz, hogy ne hívjatok már engem Naominak. Az azt jelenti, hogy kedvesem, gyönyörűségem, szépségem, hanem hívjatok engem Márának, keserűnek. Mert keserűséggel illetett engem a mindenható, nagy keserűséggel. Illene talán a szájába, Mária szájába az a mondat, amit a Jeremiás síralmaiban olvasunk, hogy mindnyájan, kik erre jártok, nézzetek ide és lássátok meg, van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam? Elhagyottá tettél, Uram, beteggé naphosszat. Borzasztóan szenvedhetett Mária. Emlékeztek még, az Ószövetségben van egy nagyon megrázó történet, a 2. Sámuelben olvassuk a 21. részbe azt, hogy Saulnak volt egy másodfelesége, Ricpának hívták, akinek volt két fia, és Dávid odaadta őket a gibeonitáknak, hogy öljék meg őket. És akkor a gibeoniták fölakasztották a Ricpának a két fiát. És az anyjuk ott oda ment, és a holtesteket betakarta egy zsákkal. És nem engedte, hogy ezt olvassuk az írásból, hogy nem engedte, hogy hozzáférjenek a vadak éjjel és a madarak nappal a holtestekhez. Máriának nem volt ilyen lehetősége. Ő ott volt a kereszt alatt, azt olvassuk a Bibliából, hogy csak állt. Ez is olyan megdöbbentő, hogy milyen lelki erőt kapott azért az Úrtól, mert miközben mindez történt, aközben nem ájult el, nem esett a földre, nem zuhant le, nem ment ki a lábából az erő, nem tudott állni. És azt sem olvassuk a Bibliában, hogy jajveszékelt volna, vagy síránkozott volna, vagy hisztérikus jelenetet rendezett volna, hanem csöndben volt, egy szava nincs neki. Ez azt jelenti, hogy az Úr nagyon megerősítette őt abban a szenvedésében. Nagyon ott állt mellette. De ennek a szenvedő asszonynak nagyon nagy szüksége volt arra, hogy Jézus még rábízza őt valakire. És itt érzitek ti is biztosan velem együtt, hogy milyen gyengét szeretet lakozott az Úr Jézusba. Hogy ezt az ő özvegy és szenvedő anyját rábízza a kedves, talán legkedvesebb tanítványának a kezére, hogy te gondoskodjál róla. Persze, hadd mondjam még el azt is, hogy Jézusnak a Mária iránti szeretete azért leginkább abban nyilvánult meg, hogy érte is meghalt. Hogy őt is megváltotta. Ez az anya üdvösségéért is meghalt. Ezt nem szabad egy pillanatra se a szemünk előtt téveszteni. Nem szabad, hogy bezavarjon nekünk utaltam már erre a Mária kultuszra, amit a katolikusok űznek. Náluk ugye Mária a bűntelenül született, az isteni Madonna, akinek nincs is szüksége igazából megváltásra. De a Bibliában nem így szerepel. Ő neki kegyelemre volt szüksége, ahogy meg is vallja az ő énekében. Ahogy az angyal is mondja neki, hogy kegyelembe vagy fogadva. Nem kegyelemmel teljes vagy, hanem kegyelembe vagy fogadva. Ő egy szegény bűnös asszony volt. Ugyanúgy, mint akármelyikünk. Egy bűnös ember. Neki is megváltóra volt szüksége. Ugyanúgy, hogy nekünk is. És azért Jézusnak ez a csodálatos szeretete, hogy az ő anyját is megváltja. Ugyanúgy, hogy engem is, meg benneteket is. Ebben van leginkább, ebben kell meglátnunk leginkább Jézusnak a Mária iránti szeretetét. Végül, testvérek, még egy kis mozzanatra hadd hívjam föl a figyelmeteket, bár ez nem annyira Máriával kapcsolatos. De látjuk, hogy Jézus betartja a törvényt, szereti a szülőjét. Látjuk azt, hogy nem csak kifejezetten egy gyengéd szeretettel fordul az anyja felé, még a halálában is. De a harmadik mozzanat, amit szerintem még igen fontos, hogy Jézus visszatérített magához egy hűtlenkedő tanítványt, akire rábízta az anyját. Mert emlékeztek az igét olvasva, hogy ami Jézussal történt itt a Gecsemáné kertől kezdve, ez sokkolta a tanítványokat. Ez sokkolta őket, úgy elfutottak, mint a pinty. Olvassuk a Máté evangéliumában, hogy elhagyták őt a tanítványok mind, és elfutottak. Tragikus dolog ez, hogy igazából egy órát se tudtak vele virasztani a kertben. Aztán, amikor a kritikus perc jött, akkor meg mindjárt elszaladtak. Jézus persze mondta is nekik előre, hogy mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok benne, még János is. Ő is elfutott, a mindbe ő is benne volt. De a mindegyik megbotránkozóba is benne volt, ő is. Úgyhogy nem csak Péter volt ott a hunyó azon az estén, mikor Jézust elfogták és elítélték, hanem a többiek is. Olyan szép, hogy Jézus azonban, testvérek, így a tanítványait, akik ilyen hűtlenül otthagyták őt a bajban, a nehézség idején, a tanítványait védte. A János evangéliumában, amikor olvassuk a kihallgatását, akkor ott olvassuk azt, hogy a főpap rákérdez a tanítványaira is, hogy és a tanítványaid? És Jézus válaszol a kérdésnek az első felére, de a tanítványokra vonatkozó kérdésre már nem válaszol. Őket eltakarja, védi a tanítványait, ezeket a hűtlenkedő tanítványait, akkor is, amikor olyan, hogy elfutottak, meg megbotránkoztak, Jézus még akkor is védte őket. Szerette a tanítványait. Olyan, megszégyenítő arra gondolnunk nekünk is, testvérek, hogy mi nem futottunk volna el. Mi aztán ott maradtunk volna Jézus mellett a kritikus percbe. Igazából szégyenkeznünk kell, és azt mondani, hogy mi is elfutottunk volna. Mi is megijedtünk volna, és elszaladtunk volna, ott hagytuk volna őt. A nyomorúság, a próbatétel óráján elhagyni Jézust, ezzel mindnyájan képesek vagyunk, készek vagyunk. És nem is kell, hogy olyan kritikus helyzet legyen. Egyszerűen a hétköznapi életünkben, és amikor nehézzé válik az igének való engedelmesség. Ma ezt jelenti Jézustól elfutni, elhagyni az igét, az írást. Otthagy, nem azt csinálom, amit ő mond. Más csinálok. Elfutunk, mert ez most kellemetlen, mert ez ciki, mert mit tudom én, mi lesz belőle, hogyha az igét fogom most követni. Nagyon furcsa időket élünk, és nagy szükségünk van nekünk is az Úr erejére, hogy valahogy, amikor nehézzé válik a Jézus mellett, az ige melletti megmaradás, akkor ott tudjunk maradni, és hűek tudjunk maradni hozzá. Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében, mondja az apostol. Hogy ott maradjunk Jézus mellett, de ha elfutottunk volna. Ha valamiben engedetlenek és hűtlenek lettünk volna, olyan jó tudnunk, hogy Jézus akkor is szeret minket, és valahogy visszahúz minket magához. Ugyanúgy, ahogy Jánost is visszahúzta. Olyan, a többi tanítványokról nem olvassuk, hogy oda mentek volna a kereszt alá. De János oda ment. Valahogy legyőzte azt a félelmet, vagy én nem tartást, vagy nem, aggodalmat, vagy nem tudom mit, ami benne volt. És valahogy nem tehette meg, hogy ő nem megy oda ahhoz a Jézushoz, aki szerette őt. És ott áll ő is, mert Jézus szeretete, Jézus hatalma, úgy visszavonzotta őt magam elé, és a gyalázatába is tudta vállalni Jézust. De nem csak Jézust, hanem Máriát is, meg a többi asszonyokat is, akik ott voltak. Ők nem köpködtek, ők nem gúnyolódtak, ők Jézusért valószínűleg imádkozhattak. Meg magukért is. És egymást támogatták, egymást erősítgették ott. Azt mondja nekünk az írás, hogy engedjük, hogy visszavonzom minket magához az Úr Jézus, hogy vállaljuk őt akkor is, amikor nehéz, amikor nyomorúságos, amikor kritikus, amikor probléma van. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy menjünk ki ő hozzá, a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozva. Vállaljuk-e őt? minden körülmények között. Akkor is, amikor szép, meg jó minden, de akkor is, amikor nehéz az ő követése, nehéz az ige mellett való megmaradás. Amikor az emberek megbotránkoznak rajtunk, hogy mi hívők vagyunk, meg mi az igének engedelmeskedünk. Amikor azt mondják, bolondok vagyunk, mert mit akarunk mi még? Vajon ott vagyunk-e? Engedjük, hogy Jézusnak a szeretete. Ez visszavonzom minket újra meg újra hozzá, hogy ott legyünk az ő közelébe, ott legyünk az ige mellett, és teljesítsük azt. Így kaphatunk tőle mi is olyan csodálatos megbízatásokat, amiket János is kapott ott a kereszt alatt. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy elgondolkozhattunk a te harmadik mondatodon, amit ott a kereszten haldokolva mondottál. És köszönjük, hogy láthatjuk, hogy neked nem csak az ellenségeid voltak fontosak, nem csak az a hozzád kiáltó, hozzád forduló gonosztevő volt a fontos, hanem fontos volt a földre szülő anyád is, Mária is. És ezzel nekünk kérdéseket teszel föl, és megvizsgáltatod velünk, hogy mi hogyan vagyunk ezzel a törvénnyel, hogyan állunk a szüleink tiszteletével, szeretetével, a róluk való gondoskodással. Urunk, ha megítél minket a te szavad, akkor segíts bűnbánatra jutni, és bűnbánatot tartani ebben a dologban. És adj nekünk erőt, Urunk, hogy mások legyünk. Hadd kapaszkodjunk beléd, és kérünk, erősíts meg bennünket arra, hogy teljesítsük a törvényt ebben a vonatkozásban is. Köszönjük te néked azt a szeretetet, amit láthatunk benned, amikor így gondoskodtál anyádról, és bennünket is olyan jó, hogy ezzel a szeretettel veszel körül, ezzel a gondoskodó, ezzel a gyengéd szeretettel. Te pontosan tudod a mi szenvedéseinket, a mi nehézségeinket is, és olyan jó, hogy szeretsz minket. Segíts bennünket, Urunk, itt a gyülekezetben is, hogy akik erősebbek vagyunk, hordozzuk a gyengébbeket. Segíts, hogy ne restüljünk meg ebben. Ha megrestültünk volna, bocsáss meg érte, és segíts újat kezdenünk. Segíts, hogy senki ne érezhesse itt úgy közöttünk, hogy róla rá nem figyel senki, róla senki nem visel gondot, ő nem fontos, ő egyáltalán mellékes, hogy van-e vagy nincs. Segíts bennünket, hogy ha idegen is a testvér nekünk, mégis tudjuk fölkarolni, befogadni a szívünkbe, az életünkbe. Segíts, hogy ilyen szeretettel tudjunk körülvenni téged. Köszönjük, Urunk, hogy szereteted újra és újra visszavonz bennünket is magadhoz. Látod, hogy hányszor fordulok és fordulunk el tőled. Hányszor vagyunk hűtlenek, amikor egy kicsit kritikusabb a helyzet. Elhagyjuk az igét, a róla való bizonyságtételt, a neki való engedelmességet. Kérünk, bocsáss meg ezért. És add, hogy tudjunk változni. Vonz vissza magadhoz, hogy tudjunk vállalni téged, vállalni az igédet, az annak való engedelmességet, annak hirdetését. Adj nekünk bátorságot, és oszlasd el szívünkből a félelmet. Köszönjük, hogy most is magadhoz vonzottál bennünket ebben az órában. Kérünk, hadd bátorodjunk fel a te vállalásodra, a neked való engedelmességre. Hálából azért, amit értünk tettél. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, ha Isten éltet minket, akkor holnap ugyanebbe az időbe találkozhatunk, és az Úr Jézusnak áldott megváltónak a következő, a negyedik mondását, negyedik szavát vennénk nagyító alá, és azt vizsgálnánk, hogy az mit tanít nekünk, mit üzen nekünk ma. Most a záró énekünket keressük elő, ami a 346. ének. 346-os ének. Győzhetetlen én kőszálom. 346. Énekeljük el mind az öt versével. 346. Áldás békességet kívánok!